Jövőnk világa. Egy technológia alapú világrend születése, avagy megmutatjuk, milyen lehet a világ 2030-ban. A stúdióban a digitális szakértő Rasztovics Dávid és a műsorvezető Ércfalvi András.
Jó rádozást mindenkinek, péntek van, jövőnk világa, Rasztovics Dávid van itt a stúdióban, a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatója, és Ortobágyi Ágostont hívtuk vendégnek, szakértőnek, aki digitális stratéga, találkoztunk már talán augusztusban, tudatos fogyasztó rovatban is. Jövőnk világa, jog, digitalizáció, digitális stratégia, tervezés, honnan induljunk, Dávid?
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, Ágoston, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Külön öröm olyan emberekkel csatlakozni, akár az online térbe, akár itt a műsorban, akikkel hasonló utat járunk be. Nem titok, nem rúg hosszúra az ismertségünk Ágostonnal. Egy közös üzleti partnerünk mutatott be minket egymásnak, hogy nézzük meg, tudunk-e együtt dolgozni, tudunk-e valamiben közösen inspirálódni, és úgy gondoljuk, hogy igen, és ezért is hívtam meg Ágostont ma ide a jövőnk világába, mert olyan területen dolgozik, és olyan megoldásokat fejlesztett ki, ami nem csak digitális oldalon eszköz, hanem magában a turizmusban is egy nagyon fontos táptalaja, alapja lehet a hosszú távú tudatos fejlesztés. Hogyha modernizációt nézünk.
Én emlékszem, hogy beszélgettünk mi jog és technológia, ugye, összehangolásáról annak idején, meg arról is, hogy van, azt hiszem lányaid vannak, ugye Ágoston?
Így van, két lányom van.
És hogy te szerethető, meg élhető digitalizációt képzelsz el, szóval tényleg sok bennetek a közös, ez így kívülről így értékelem, és jól látom. Hogyan a jövőnk világához akkor a te stratégiai munkásságod?
Hát azt gondolom, hogyha én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást, Dávid. Én is azt gondolom, hogy a jövőnk világát azt mindig a jelenben kezdjük el tervezni, és ugye mi Dáviddal közösen azon dolgozunk, hogy az, amit ma megélünk a fizikai térbe, és ültetjük át a digitális térbe, az ugyanannyira legyen élhető és szerethető a jövőben, mint amit most már megszoktunk, és amit megszokunk, azt szeretünk, amit szeretünk, attól nem félünk, jelenleg ugyanilyen biztonságossá és kényelmessé kell tenni a digitális teret.
Milyen érdekes, pont most beszélgettem előttetek egy szintén régi ismerőssel, akinek egy nagy logisztikai rendszere van, egy nagy visszagyűjtő rendszert működtet. Csak a legvégén, mint logisztika hete van a rádióban, és akkor kérdeztem, de mi a legnagyobb problémája az egész logisztikásokat? Hát ez a sok kütyű, meg a digitalizáció, meg az, hogy a felével lehet leképezni ezt az egészet, mert remekül működött úgy, ahogy működött a dolog, most jött ez a hullám, és most ezt az egészet vagy át kell értékelni a fejbe, nem teljesen fiatal emberről van szó, pont amit mondasz, vagy mondtok, hogy a szerethető és megélhető digitalizáció, ha azt szeretem, akkor az jön az rutinból, az zsigerből. Én akkor azt tudom csinálni, azt tudom szeretni, és az sokkal könnyebb akkor az gyakorolni, és nem valahogy így.
Ugye a legnagyobb nehézség ma az, hogy sokan azt gondolják, hogy a digitalizáció az a fizikai folyamatoknak a egy-egy beleképezése.
És ezt mondta, igen.
És ugye ez így a kihívás, meg. Így éli meg mindenki, hogy azt gondoljuk, hogy ha digitalizálunk, akkor a hagyományos folyamatainkat valahogy egy az egybe tegyük át a digitális térbe, és amikor ezt megéljük, hogy nem működik, akkor megutáljuk a digitalizációt, a szót is megutáljuk, meg a fogalmat is mögötte, mert igazándiból olyan szakemberekre van most szükség, akik át tudják tervezni a fizikai folyamatokat a digitális folyamattá, amit bizony át is kell alakítani. És ezért nehéz ma ezt megélni, mert változással jár, és az ember változni nagyon nem szeret.
A Dávid az nálam ugye digitális szakértő, meg egyébként is ilyen evangelista, és akkor jön a turizmus, az meg a nagy szerelem, nagy közös szerelem, meg az a te területed, Dávid. Értem én, és akkor azt mondod, hogy jönnek a digitális megoldások, Ágoston meg abban tud segíteni, hogy ezt valahogy átszervezzétek, tehát segítsetek átszervezni a piaci szereplőknek, hogy ne utálják menet közben a digitális megoldásokat, amik egyébként elkerülhetetlenek a turizmusban, idegenforgalomban.
Nagyon jó helyről indulunk, tehát maga amit azt a jelzőt rámoggattad évekkel ezelőtt, hogy evangelista. Igen, nekem valamilyen szinten talán az a feladatom szakértőként, hogy a turizmus piacán működő vállalkozók és szakértők elfogadják azt, hogy ez az út, ez a helyes út, és hogy praktikus, funkcionális megoldásokkal kiegészítve a klasszikus működésük sokkal hatékonyabbá tud válni. Ugye ez az én misszióm, hogy csináljunk valami sokkal egyszerűbben értelmezhetőt, sokkal egyszerűbben üzemeltethetőt, ami fenntarthatósági szempontból hosszú távon fog tudni építkezni, nem pedig egy adott impulzus cselekvéssel létrehozunk egy vállalkozást, majd nem modernizálunk, nem használjuk ki a modern világ adta lehetőségeket, és idővel abba hagyjuk ezt a tevékenységet. És ugye a Covid, tehát összekötöm a két világot, a Covid előidézte azt, hogy 6-8 évet ugrottunk előre az időbe, és nem arra van szükség, hogy mi erről beszélgessünk, hanem arra van szükség, hogy legyenek olyan megoldások, amik készen vannak, és amit egy szállodalánc, egy étterem, egy logisztikai cég, akár a turizmushoz kötött logisztikai cég tud alkalmazni, tud használni, és csatlakozik azokhoz a horizontális célokhoz, amit a turisztikai világtanács is kitűzött célul. Az egyik ilyen a fenntarthatóság, a másik ilyen, hogy legyünk okosak, okos technológiák, okos működés, akár okos pénz, ugye smart money, a harmadik pedig, hogy reziliens formában valósuljon ez meg, tehát rugalmasan ellenállóvá váljon a szektorunk. Ez csak akkor elképzelhető, hogyha a fizikális teret ki tudjuk váltani olyan virtuális térrel, amihez nem kell akár ember, nem kellenek fizikális anyagok, tehát materiális anyagok, és bárhonnan üzemeltethető egy okostelefonon vagy okos eszközön keresztül. Ugye ez az én célom, és ezért gondoltam azt, hogy Ágostonnal egy olyan úton tudunk közösen elindulni, ahol ő meg tudja mutatni a megoldást ezeknek a szervezeteknek, én pedig meg tudom őket győzni arról, hogy tényleg erre van szükség.
Miben van a legnagyobb ellenállás? Vagy hol van a legnagyobb ellenállás, és hol lehet azt kisimítgatni, kimasszírozni?
A fejekben a legnagyobb ellenállás. Igazándiból a legnagyobb ellenállása a digitalizációnak az a gyakorlati oldalból fakad, és az egyéneknek a fejében dől el. Tehát az a baj, amit ma előbb mondtam is, hogy nem szeretjük a változást. Ha valamit 20-30 éve egy bizonyos formátumban csinálunk, ez legyen egy turizmus, egyébként kevesen tudják róla, idegenforgalmi közgazdász a végzettségem. Tehát ezért is tetszett meg a Dávidovra együttműködés, mert ráadásul az idegenforgalomnak értem az alapjaitól kezdve az egészet. Egy szálloda, egy turizmusnak a működtetését is megszoktuk 20-30-40-50 éve. Most ebbe valamit megváltoztatni, ez nem az a kérdés, hogy mondjuk a szállodák vagy az idegenforgalmi szektorban dolgozó cégek vezetői ne akarnák, hanem nagyon nehéz átvinni a 2-3 szinten.
A
recepciósig nem tudjuk átvinni. És hogyha ő nem hajlandó ezt használni, és blokkolja a folyamatot, akkor az egész iparág blokkolásra kerül. Tehát a probléma, a nehézség ma a fejekben való átállítás.
Pontosan hallottam, valaki mondta, hogy ugye uszodákban nem tudják fűteni a vizet, sportolók megszokták azt a 25, nem tudom, 26-27 fokos vizet, amiben hosszú távon úsznak, gyakorolnak, edzenek olimpikon, 2 fokkal lejjebb vették a vízfokat. Hát onnantól kezdve az egész nem nagyon működik. Nem működik a szervezet, utálom az egészet, nem akarok edzeni, gyerekeket nem lehet már levinni, tehát sok-sok probléma van. Ugyanez, van egy digitál, hány ilyen szádáról beszél, új rendszer van, akár a szobafoglalás, vagy bármilyen rendszer, ugye? Raktározás, nem tudom micsoda, munkaidőbeosztás. És van egy új digitális rendszer, amit meg kell szoktatni a dolgozókat, még ráadásul szeressék is, mert szeretik, akkor sokkal jobban, hatékonyabban csinálják. Szóval te vagy az, aki a víz lehet, hogy 2 fokkal hidegebb, ugye? De valahogy te kis rózsaszirmokat teszel bele, hogy az úszónak mégis kell, vagy kis apró édességcsomagokat a fordulóknál, hogy legyen kedvük úszni.
Ezt pontosan jól látod. Én azt szoktam mondani, azon dolgozom, hogy ne kötelező, hanem szerethető legyen, tehát te is nagyon jó fogalmaztál. Én ugyanezen dolgozom, hogy szerethető legyen ez a rendszer, maga a digitális átállásból fakadó eszközrendszerek használata. A másik pedig az, hogy én mindig úgy fogalmazok, hogy az emberek, azok mindenki, minden szendek maga felé húz a keze, mindenki csak a saját érdekéből hajlandó változni. Ha nekem valaki azt mondja, hogy a cégem, vagy én, mint alkalmazott, a vállalat, a munkaadóm miatt változzak, az emberek nagy része azt mondja, hogy nem. És jóval kisebb része rugalmas. Tehát mindig azon kell szerintem ma dolgozni, hogy hogy találunk olyan pontokat, hogy a változást valamilyen magánérdek, valamilyen emberre vetített magán érdekek mentén tudjuk átvinni, hogy aztán a készségek megnőjenek, és utána tudjuk alkalmazni ezeket már a munkavállalásban is. Tehát ez az igazi nehézség, hogy úgy tegyek valamit szerethetővé, hogy nem egy cégérdek, hanem egy magánérdek kötődjön hozzá.
Ráadásul egy kérdés, az, hogy 20%-kal megemelem a pénzedet, az meg igazából nem jó megoldás, hogy már szeretd már ezt a rendszert, és ez pont egy hét alatt felejtem el ezt a 20%-ot, főleg ilyen infláció. Hát tehát valahogy máshogy kell megszerettetni.
Pontosan a employer branding, tehát hogy onnan indulunk el, hogy ugye megjelent a világban egy humán plusz erőforrás, ugye ezt az előző turisztikai világtanácsnak a konferenciáján hallottam, ismertem meg az egész fogalomnak a lényegét, tehát egy olyan generáció nőtt ki a földből, ahol teljesen más elvek alapján kell őket ugye fejvadász oldalon kiválasztani, és meg kell nézni azt, hogy nekik milyen motivációk, inspirációjuk van, hogy nálunk dolgozzanak. Itt alapvető feltétel az a digitális ökoszisztéma, amivel ők barátságban tudnak létezni, és egy olyan folyamatba tudnak csatlakozni, ami az ő személyes életüknek a komfortzónáján belül található. Nagyon sok idegen szó, nagyon sok távoli fogalom. A lényeg az, hogy funkcionális dolgokat adjunk azoknak az embereknek, akik így tudják jól elvégezni a feladatukat. Hogy ez digitális vagy nem, ezt az idő úgyis eldönti, de abba az irányba megy a világ, hogy ez digitális alapon kell, hogy megtörténjen. Ahogy beszélgettünk adás előtt, nem akarom lelőni ezt a területet, de a papírmentesség, és majd itt átadom a szót, a papírmentesség nem csak fenntarthatósági cél. A papírmentesség az logisztikai munkafolyamat, operatív üzemeltetés, és nagyon-nagyon sok olyan területet érint, ami az egyszerűsítés irányába vezet. Tehát egy fiatal nem akar, amikor munkaszerződést ír alá, nem akar hazavinni egy fél erdőt. Egyrészt az elveivel nem egyezik, másrészt meg elhagyja, elveszti, nem ez a személyes kompetenciáinak.
Nem ez a rutinja.
És a személyes kompetenciái, a digitális kompetenciái megengedik azt, hogy ő ezt digitális térben kapja meg. Akkor miért nem digitális térben adjuk neki oda?
Ugye három gondot jut róla az eszembe. Ugye az egyik, amikor azt mondjuk, hogy ma digitalizáció, ez a szó, ez kicsit most már olyan kezd lenni, hogy mindenki ért hozzá, ugye? Mint a focihoz, az autóhoz, meg a politikához, meg a nőkhöz. Tehát mindenki ért hozzá, azért ért mindenki hozzá, mert nem tudják, hogy mit jelent. Én azt szoktam mondani, hogy digitalizáció az nekem egyelő, hogy evolúció. Tehát nem fogjuk tudni elengedni, ez a, mint a mobiltelefonnál is megértük, először bunkófonoztuk, aztán meg te is, fiam, Bluetooth, már mindenkinek van belőle. A másik gondolatom az az, hogy ugye amikor nemrég a jegybank elnöke nagyon sok helyen mondta, hogy meg kell emelni a gazdaság digitalizáció szintjét, mert hogy a gazdaságunkat gyorsítani kell. És erre egy másik riportban mondtam, hogy van egy jó, meg egy rossz hírem. A jó hírem az, hogy 15 év múlva meg fog valósulni. Mert akiről most előbb beszéltél, az a generáció, mikor most felnő, és munkavállalói pozíciókba fognak, vagy akár döntő pozíciókba fognak kerülni, hozzák magukkal már ezt a beleszületett képességet, tök jó. 15 év múlva nem lesz, amiről ma beszélünk, 15 év múlva ez nem lesz gond. Mi a gond? Hogy ma kéne ezt megoldani, a mai aktív munkavállalók 25 és 65 év közötti korosztályánál kéne valamit csinálni, hogy ne várunk 15 évet. Ugye? A harmadik pedig ez a bizonyos papírmentesség. A hátamon föláll a szőr egyébként nekem is ettől a szótól, valami papírmentes, mert annó rágoogliztam, hogy az, hogy paperless office fogalma, ez mikor jelent meg a világba. 1975-öt írunk, mikor New Yorkban egy Business Week nevezető heti lapban megjelenik ez a fogalom, hogy paperless office. Hát én is 75-ös vagyok, nincs már hajam és ősz a szakállam. És tulajdonképpen papírmentes irodát...
Jó, ez Mikulás időszakban ugye? Nem rosszul.
Ez nem gáz. Feleséget szoktam mondani, hogy lassan, de ez van Mikulás nálunk, igen. Tehát ez a papírmentes iroda fogalma, ez ma már mindenkinek a hátán kijön, mert egyébként senki nem látott ilyet 47 év alatt. És ez pedig azért van, mert senki nem akarta megérteni a papírmentesítést, nem a papírnál kell kezdeni, hanem azt kell megérteni, miért papírozunk. Papírozni jogszabályi megfelelés miatt papírozunk, és ha a jogszabályi megfeleléseket megértjük, és nem a papírt, hanem a jogot visszük előre, és beültetjük a digitális térbe, akkor a papírmentesség magával fog jönni. Nem a papírmentességnek kell a célnak lenni, hanem megfelelő jogszabályoknak, megfelelő működésnek a digitális térbe.
És kikényszeríti
a papírmentességet. És ezt egyik oldalról, ezt az öko gondolkodást hozza magával a fiatal társadalom, ahogy mondtad is, hogy ezt már elvárják, ők már így működnek, és mindaddig, amíg a papírmentesség a cél, az is zsákutca, nem az a cél. Az átállás a cél.
Hogy jöttetek, online rendeltem színházjegyet, online megkaptam a színházjegyet. Erre rajta van az e-mail, hogy egyébként nyomtasd ki.
Itt hoznék egy nagyon fontos kiegészítést, tehát beszélgethetünk mi általános modernizációról, tehát szektorspecifikus modernizációról, digitalizációról, vagy ennek az egész fogalomkörnek a vetületeiről. Arról kell beszélgetnünk, hogy az intelligencia hányadosunkban a digitális kompetenciáink jelen vannak, vagy nincsenek jelen. Hogyha nincsenek jelen, akkor én bármit csinálhatok, és Ágoston is, tehát hogy erről beszélhetünk, csinálhatunk szoftvert, csinálhatunk hardvert, hogyha az emberi kompetencia hányados nem engedi meg azt, hogy ezt értelmezni tudjam, akkor nem fogjuk használni. És itt jön be az, hogy a világon nagyon sok országban, és azt gondolom, hogy Magyarországon egy évek alatt egy olyan folyamat indult el, ami erre ösztökél és fókuszál, hiszen én is voltam a Programozd a jövőt programba, ugye ez minisztériumi program volt, mentem előadni, miért legyél informatikus, miért képez magad digitálisan, stb. Tehát elindultunk egy olyan irányba, hogy az oktatásba be kell építeni a digitalizációnak a kompetencia készletét. Ugye 8 kompetencia készlet bele a digitális intelligencia hányadosunk, de hogyha megnézzük, a 10 év alatti gyerekeknél volt egy felmérés, az érzelmi intelligenciájuk és a digitális intelligenciájuknak az aránya, az 3:1. Tehát háromszoros a digitális intelligencia kompetencia hányadosuk, mint az érzelmi intelligenciájuk. Erre kell ezt az egész dolgot felépíteni. És igenis, a középkorúaknál, tehát az X generációnál, Y tetejénél tudatosan képezni kell a munkavállalókat arra, hogy ez ne egy teher legyen számukra, hanem megértsék, hogy ez számukra előny. Időt spórolnak vele, többet tudnak a családjukkal lenni, nem kell cipelniük a 20 kiló papírt, ami ki van nyomtatva. Tehát az optimális arany középutat keressük, nem azt, hogy soha többet ne kelljen papírt használni. De ez nem így van. De igenis, hogyha te kapsz online térbe egy e-tiketet, azt ne kelljen már kinyomtatni. Tehát, hogy ez nonsense.
Ugye nagyon fontos dolgot említettél, ugye, hogy, és amit előbb is én is mondtam, hogy a legnehezebb, hogy ezt a 40-50 éves korosztályt, akik ma az aktív munkavállalók, ugye, azokat kell most ugye tudni képezni, oktatni valamilyen egységes logika mentén, és a másik, hogy megint csak megtalálni az ő érdekeiket, ugye? Tehát, hogy nem a cég érdekét, hanem az ő érdekét, hogy neki egyébként például mik azok a pontok, ami neki számít, ami miatt hajlandó tanulni 50 évesen. Szerintem a legtöbbet most, a legjobbat most mondtad, például nekem, akinek szintén van két gyerkőce, többet lehetek a családommal, többet lehetek a gyerekeimmel. A gyerekemmel töltöttem azt az időt el, amit nem a nyomtatással, meg a postajárással teszek meg a papírlapú világba. Tehát azt gondolom, ezek a legfontosabb dolgok ma nekünk szakembereknek, az aktív munkavállalói körnek, megértsük, hogy nekik mi számít az életükbe, azok a nyomógombokat nyomjuk meg, és azok mentén képezzük őket, hogy nekik legyen jó.
Ágoston, most voltam 4 csillagos szuperior szállodában, 15 év odajárok, vagy 10, és mit csináltam? Szépen én is, meg a lányom is kitöltöttük, meg ki kellett tölteni, hiába próbáltam tiltakozni, volt nekem minden kompetenciám, meg hivatkozhattam volna Rasztovicsra. Ki kellett töltenem a bejelentkező lapot.
Be se engedtek
15 év. 15, érted? Nem nonsense. Hát benne vagyok a rendszer. Állandóan mindenhol ezt mondod, de könyvtárban, bár benne, hisz ott vagyok benne. Nem. Egy nagy bank, majd nagy magyar. Ugyanez volt
nagy
a múltkor.
Ja, és akkor, amiről még nem beszéltünk, nagyon fontos, a hibázási lehetőség. Tehát, hát, bocsánat, de gondolom, amilyen kézírással te írsz.
Igen, tehát az adat átvitel.
Pontosan. Nem létezik, és nem kapod meg utána a számládat e-mailben, mert nem tudták elolvasni, amit leírtál oda. Nekem sokszor fordul, és nagyon nagy probléma, tehát a könyvelésre nem tudom normálisan leadni a céges számlát, egyszerűen, bocsánat, így írok 15 éve, nem nekem kell szerintem változni
és
ebbe.
Annyira jó volt, mert ebben a szállodában most volt egy üzemeltető váltás, és utána mondtam az új üzemeltető főnökének, hogy hát ez vicc, hogy 15 év, és azt mondja, hát nem is lehetne így, attól úgy az üzemeltető, a rendszer ugyanúgy benne vagy a rendszerben, nem, csak amit te mondtál, vagy mondtatok az el, a recept, vagy ez van a gyakorlatban, ez van a protokollban, a recept, pedig fiatal a recepciós, 20 éves vagy 18, érted? Ez nem is érted.
Gondoljuk végig, hogy miért. Mindig azt szoktam mondani, amikor egy folyamatot még egyszer mondom, digitalizálunk, akkor meg kell gondolni, mit csinálunk jelenleg a folyamatnál. Azt gondolom, ugye azt kell végig gondolni ilyenkor, hogy például egy szállodai bejelentkező adatlapot miért töltünk ki kézzel? Nem azért, hogy az adataid megvannak-e vagy sem, hanem a végén firkáld oda a kicsi kéznyomodat, aminek egy joghatása van, hogy te most bejelentkeztél, és hogy egyébként bármit csinálsz a szállodában a tartózkodás ideje alatt, akkor téged jogi értelemben felelősségre lehet vonni. Megint visszajön az a veszőparipám.
Ja, itt jön a jog.
Aha. Hogy itt jön a jog, hogy nem a adatlapokat kell digitalizálni, hanem meg kell érteni, azért van adatlap, hogy joghatást válts ki a végén az aláírásoddal, és ha ezt bele tudjuk gyurmázni a digitális térbe, akkor nem kell adatlap.
Hát a 2 éves gyereknek most az adatait be kell mondani. Ezt most felfüggesztették, ugye ebben a legutóbbi intézkedésben, de egyébként a jog úgy, tegnap előttig úgy volt, hogy a 2 éves gyereknek, miért? Őt sem vonható felelősségre, ha letépem a tapétát.
Mert azért a szülő 18 éves koráig ugye felel, tehát innentől kezdve tulajdonképpen kiskorúként jobb esetben nem mehetsz be szülő nélkül egy szállodában, tudsz bejelentkezni.
De világ, ott a szülő bejelentkezett, a gyereknek az adatot is be kell mutassam. Ezt függesztették most.
Igen, én erre mondom azt, hogy mindig a digitalizáció hagyományos kontra digitális tér közötti